Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A fine diningról sokaknak a merevség, mondhatni a prostság jut eszébe, talán jogosan. De, mint minden előítéletről kiderül, lehet ez másképpen is. Nem áhítat, hanem életöröm, humor és könnyedség. Mert minden attól függ, ki csinálja, mit gondol az életről, és megengedi-e magának, hogy jól érezze magát a világban. Van rá recept? Bizonyára nincs. De az, ők hogyan csinálják, kiderül ebből a beszélgetésből. Vendégeim Sárközi Ákos és Kolocsai Zoltán, a Textúra étterem társtulajdonosai. Sziasztok!
Szia,
hello! Szia, szia!
Ugye a Textúra étteremben a játékosság és a kísérletezés áll a középpontban, írjátok a saját honlapon. És ez felvetett bennem egy kérdést, hogy mi az a szabály, elv vagy szakmai tabu téma, amit a saját területeteken a legszívesebben felrúgnátok, majd már fel is rúgtatok?
Nagyon nehéz kérdés, mert mit nevezünk tabu témának a vendéglátásban?
Hát én azt beszéljünk gondolom, róla, hogy mi az.
Szerintem nincsen effektív tabu téma. Pont azért jó szerintem, mint a borkonyban, mint pedig a Textúra, hogy mi azt a fajta vendéglátást próbáljuk átadni a vendégeknek, amit mi is nagyon kedvelünk. A közvetlenséget, az emberiséget, az, hogy kommunikálunk, az, hogy beszélgetünk, az, hogy úgy tud visszajönni bármikor majd a vendég, hogy barátként tudjuk üdvözölni. Ilyen szempontból tabu téma nincsen. Nem vágjuk át, nem akarjuk lehúzni, szóval nem erről szól. Azért csináljuk a vendéglátást, mert mindenki saját adott területén imádja azt, amit csinál.
Zoltán?
Nincsen tabu téma, de annyiban, ha csak a textúrára élezzük ki, annyiban más, mint a borkonyha, hogy mondjuk az, hogy a borkonyha már egy jól működő étterem volt, amire ráadásul Michelin csillagot kapott, ezért van egy olyan közönsége, akinek akarva akaratlanul is próbál megfelelni, tehát olyan típusú ételeket készít, vagy azt az irányt csinálja, hogy bízunk benne, hogy ez a közösség, aki Michelin csillagos ilyen jellegű éttermet keres, meg fogja találni benne azt, amit ő keres. A Textúra ilyenből tiszta lappal indult, és ott sokkal bátrabban lehetett nyúlni bármihez, és Rákosnak a kísérletező kedve talán sokkal jobban ki tudott bontakozni.
Nincsenek kövevésed szabályok, mert mi pont azért szeretjük a Textúrát, mert ahogy te is mondtad, hogy játékosság, és ezt az a szabad jellem tükrözi. Ezáltal minden belefér. Belefér az, hogy idézőjelben szórakozunk a vendéggel, de pozitív értelemben, hogy benne van a játékosság, az, hogy akár bevisszük a vendéget is, akár a konyhatérbe, ott látja a folyamatokat, esetleg ő is tárolhat valamit. Szóval tényleg ilyen szabadon akarunk hozzányúlni, és a Textúra ezért ilyen extra játékos az egész étterem.
A Zoltán említette a borkonyhának a Michelin csillagát, de pedig Ákos egyszer azt mondtad, hogy az összes szakmai díjról lemondanál, csak legyen mindig vendég az éttermeinkben.
Ez így van.
Akkor ez most, ez a Textúra tulajdonképpen? Hogy...
Nem, én nem szeretem külön választani a kettőt. Persze két különböző egységként kell rá gondolni, de azért a borkonyha az első szülőgyermekem, mondjuk így, a Textúra pedig a második szülőgyermekem. Én azt gondolom, ezt így együtt kell venni. De tényleg a legfontosabb, hogy tényleg nem számít semmilyen díj, semmilyen kitüntetés, ha nincsen vendégem. Az a legfontosabb, hogy a vendég a lábával díjaz, és hogyha visszatér, akkor mindenféleképpen jó az, amit csinálunk, és hogyha jó az, amit csinálunk, akkor nem kérdés, hogy nemzetközi szinten is el tudják ismerni az éttermet, meg magyar szinten is.
Ha már itt gyerekek kerültek szóba, hogy első, második gyerek, hogy a szülők úgy vannak, hogy az első gyerek a nagy ijegység, meg a sok idegeskedés, és a második már jóval lazábban fogják, és nyilván akár másképpen is nevelik. Ekkor ez nálatok az étteremben, ez hogy van, vagy a fejetekben?
Egyértelműen más lett. Én még egy pillanatra visszatérnék ugyanehhez a Ákos felé menő kérdéshez, hogy maga a díjak nagyon fontosak, ugyanakkor 2019-ig egyszerűen semmilyen fajta gazdasági nehézségünk mondjuk nem volt. És akkor érkezett később a COVID-20-ban, és onnantól kezdve az, hogy működésben maradjon egy étterem, ez rengeteg energiát, és akár tőkét, akár befektetést kívánt. Tehát tényleg fölértékelődött. Megváltozott egy picit a helyzet 19 után. Tehát egyszerűen ez, hogy életképes legyen egy vendéglátóhely, az rettesen fontos lett, mert előtte, azt kell mondanom, hogy az előtte levő 8-10 évben ez teljesen természetes volt, hogy jól működik. És egy kicsit megmutatta nekünk, hogy nem természetes az, hogy jól működik egy étterem. És egyszerűen rengeteg energiát és sokkal-sokkal több dolgot kell beletenni ahhoz, hogy ezek jók legyenek. Szerencsére vannak rettesen, például a bork olyan rettesen kiszámítható továbbra is, de azért van olyan, hogy extrákat kell kitalálni ahhoz, hogy érkezzen a vendég, akár ilyen például Ákosnak a gasztrószínház. Régebben eszünkbe nem jutott, hogy mondjuk színház bekerül valamilyen szinten étterembe. Most meg már két teltház után tervezzük a harmadikat. És ez egyértelműen Ákos ötlete volt, ő nyomta át rajtunk. Nekünk kicsit idegen volt a dolog, és mégis megvan, aztán színház is van, meg vendég is van.
És ezt miért nyomtad át, Ákos? Mit szeretsz a gasztrószínházban? Ugye úgy kell elképzelni, hogy effektív darab játszódik.
Igen, élő színészek vannak az étterem falain belül, és tényleg kicsit visszakanyarodva. Azért a mi kapcsolatunk Tamás és Zoli kapcsán pont erről szól mindig, hogy merünk kockáztatni bizonyos dolgokba, belenyúlunk, és tök jó, hogy én szabad kezet kapok ilyen projektek megvalósításába. És én nagyon szeretem a művészet mindenfajta ágát, és a gasztrószínház is egy ilyen érdekes kis projektnek indult, egy éve dolgoztunk rajta, hogy meg tudjuk valósítani, hogy legyen a textúrellenes helyszín darabja, és igen, úgy kell elképzelni, hogy van 6 felvonás, és hozzátartozó 6 fő, vagy 6 menüsor, vagy pontosabban 6 étel, és így ezáltal mindig így egymásra épülően jönnek az ételek, én mindig elmesélem, hogy mi volt az inspiráció, éppen mi volt akkor az a gondolati sík, amiben indultam tervezés szempontjából. Szóval, és nekem is van egy pici kis szerepem ebbe a gasztrószínházba, nekem is van egy jelenetem, de nem akarom lelőni a poént.
Neked is van, játszol?
Igen, én is játszom a darabba.
És ezeket akkor a textúrára írják? Tehát ez valami darabot adaptáltok? Ez hogy működik
egyébként? Ez legfőképpen egy férfi és egy nő szerepét mutatja be. Az, hogy éppen az étterembe járnak, annak az egésznek. Az étterem köré van építve az egész színdarab, és 6 felvonásban különböző szituációkat játszanak el a színészek. Horváth Adrián és Urbán Tibor a két főszereplő, és egy két személyes darabot kell elképzelni, Bata Éva a rendezőnk, és tényleg egy ilyen nagyon szórakoztató, de nagyon mai, nagyon modern sztorit kell elképzelni, és csupa nevetés, és csupa jókedv az egész sztori.
Mert csak azért kérdezem, mert a színházhoz azért kapcsolódik az emberek fejében, vagy ez a felhőtlen szórakozás, vagy katartis. És én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen erős, katartikus élmény érje, vagy be tudjon fogadni az ember, evés közben, vacsora közben.
Be lehet, sőt.
Nem üti egymást?
Egyáltalán nem, pont így van kitalálva az egész, hogy szépen lassan fel van építve az egész színdarab is. Először még csak jókat mosolyogsz, aztán egy jobban kacagsz, a végén már azt sem tudod, hova nyúljál, és amikor az utolsó felvonás is mondjuk azt, hogy lezajlott, akkor jönzik ez a katarzis, de ezt nem mondom el, hogy micsoda.
Hát nem spoilerezünk, de a műfaj, tehát hogy akkor most mi van előtérben? A fine dining, mert erről egy kicsit majd később beszéljünk, vagy a kaja, tehát az étkezés,
is.
Vagy maga, tehát ez hogy tud össze? Nagyon ellentétesnek tűnik.
Egyáltalán nem, mindenfajta művészeti ág nagyon jól összekapcsolható szerintem a gasztronómiával, mert mindig érzéseket mutatunk meg, és azon már túl vagyunk, hogy elmegyek és táplálkozok, és megeszek valamit, jól laktam, megyek haza. Azért egy ilyen típusú hely, mint a textúra is, azért nagyon figyelünk arra, hogy foglalkozunk a vendéggel, milyen borpárosítást adunk hozzá, esetleg dzsúzokat, mi az a plusz élmény, amivel a vendég gazdagodhat, milyen ételek vannak, azon belül milyen ízpárokat használunk, milyen zárásként desszertet, ha kapnak, ott milyen különlegességeket rakunk bele, és akkor még nem beszéltem arról, hogy mindenfajta trendnek, nem is tudom, hogy eleget téve, de hogy érzékenység, allergia, esetleg trendek, esetleg olyan, ami egészséges életpont, vagy a magyar kocsma megmutatása, szóval nagyon-nagyon sokféleképpen lehet összekapcsolni, és szerintem pont ettől jó a gasztronómia és a színház összekapcsolása, mert két művészeti ág találkozik, és hogy lehet összekapcsolni, és itt érzések, hangulatok, szituációk határozzák meg éppen az ételnek mondjuk a megalkotását.
Hát igen, nekem, hogy tényleg mindig egy dráma, például a végén, akkor egy drámára mit teszem? Iszom egy pohár bort, vagy egy falat ételt, azt én nem tudom elképzelni, de ugye beszéltél hogy ez már több, mint az egyszerűség. Ugyanakkor te sokszor elmondtad, hogy nagyon szereted, egyébként ebben egyet tudok érteni, a naturális, egyszerű ételeket is, amelyek semmi másról nem szólnak, csak
a magáról, arról az ételről, legyen az rántott hústól elkezdve, nem akarom sorolni a klasszikus dolgokat, miközben a fine dining, az meg már egy, nem is tudom, talán ez...
Túlmisztifikáljuk, és azt látom, hogy te is túlmisztifikálod az egészet, és mindenki azt gondolja a fine diningről, hogy a fine dining egy ilyen magamutogatás, egymásra pakolok mindent, és ezáltal egy ilyen extra körítést adok, fehér kesztyű, és egy nagyon merev hely, és oda meg kell felelni. Mi inkább ilyen fine bistroként apostrofáljuk saját magunkat, hogy minőségi ételeket próbálunk alkotni a vendégeknek, és az egyszerűségében rejlik a szépsége az ételnek, az lehet akár 7-8 összetevőből is, de egyszerű alapanyagok, mindenki számára elérhető alapanyagokról beszélgetünk, csak ötleteket és valami tematikát húzunk rá, és a minőség mindenek felett. És ugyanez van, hogy amikor valaki betér hozzánk, aki még sosem volt ilyen típusú helyen, akkor mindig meglepődik, hogy mennyire laza hangvételű, mennyire közvetlen, mennyire emberi és mennyire baráti tud lenni egy ilyen találkozás a felszolgálókkal, az ételekkel, és hogy megérti, és nem kell neki azon gondolkodni, hogy úristen, most én hol vagyok, nem ide való vagyok, vagy nem tudok megfelelni az elvárásoknak, és én pont ezt nem szeretem benne. Jobban szeretem, hogyha a fine dining inkább egy ilyen az ételek művészete irányából közelítjük meg, és nem esetleg görcsösen arról, hogy ez egy ilyen nehéz és nehézkes sztori.
Mi az, amit ma már másképp csinálnátok, mint mondjuk a kezdetekben? A pályátok elején.
Hát Ákos helyett a Rácénővel dolgoztunk volna, meg ilyen.
Köszöntök mindenkit, viszontlátásra. Nem, az az igazság, hogy én semmit nem csinálok máshogy. Mert nagyon jó volt, én imádtam, és én a mai napig emlékszem, amikor Zoli felhívott először, hogy volna-e kedvem esetleg a Borkonyhába valamit ott csinálni, és nézzem meg, és hogy kezdjünk el közösen tervezni, és nekem a mai napig egy ilyen meghatározó emlék volt, és onnantól kezdve így elindult bennem egy ilyen gasztró őrület, és elkezdtem rögtön tervezni, és akkor nagyon jó volt.
Emlékszel rá tényleg?
Maximálisan, tényleg, és sétálgattam a szobában, amikor Zolival beszéltem telefonon, és leraktam a telefont, és ültem, hogy engem most felhívtak, és kaptam egy állásajánlatot, és hogy teljesen meg voltam hűlve, de nagyon örültem neki, és be voltam tojva, mert azt gondolom, hogy úristen, rajtam lesz mindenfajta felelősség, nekem kell majd megmondanom a frankót, hogy képes leszek-e rá, de ugyanakkor tele voltam ambícióval, és én örültem neki, hogy ezt megkaptam. És ezáltal azt gondolom, hogy ezt a lépcsőzetes folyamatot, hogy föl tudtam saját magamat építeni, és nagyon nagy szerepük volt Tamásnak és Zolinak, hogy ők támogatóan léptek föl. Ők pontosan tudták azt, hogy még nem egy kiforrott személyiségű vezető vagyok, hanem hagytak, hogy szépen lassan én is megtanuljam, megtapasztaljam, hogy is kell igazán vezetni egy konyhát. Mik azok az ötletek, amivel én esetleg ki tudok majd tűnni a többi közül, de ők adtak lehetőséget és teret. És nekem volt a legjobb játszóterem, mert bármilyen alapanyagot megvehettem, bárhonnan rendelhettem, bizonyos kereteken belül persze, de hogy fejlesztem a saját tudásomat, ezáltal alakítsam ki az étterembe a legjobb ételeket, vagy akár borpárokat étel szempontjából. Szóval én nem csinálnék semmit máshogyan.
Zoli, te miért csináltatok így? Tehát hogy ilyen szabadon engedtétek Ákost?
Amúgy volt benne izgalom, hiszen azt most már most is mondod, hogy tapasztalat, hogy azért, mert valaki ügyesen dolgozik, és jól főz a konyhán, és nagyon szépen tálal, attól még egyáltalán nem biztos, hogy séfként megállja a helyét. Ezt Ákos se tudta, hogy meg fogja állni, mi se tudtuk.
Azt azért egy kicsit segítsetek, hogy akkor ez most mit jelent? Tehát, hogy mi a különbség?
Hát alapvetően az, hogy teljesen összefogja a konyhát A-tól Z-ig. És sőt, annyira A-tól Z-ig, hogy nagyon jó volt, hogy az elején, amikor elkezdtünk, Ákos tervezhette meg a konyhát. Úgyhogy fél év múlva, amikor szentséget, hogy ki az a hülye, aki ide rakta ezt a gépet, akkor mindenki ránézett, hogy...
Na, hát erről beszéltem, igen.
Nekünk is ezt így megoldotta, persze aztán idővel át lett alakítva, és akkor megjött ott is a tapasztalat. Hát alapvetően séfként rettesen sok feladat van. Talán az, hogy a saját, és ezt talán jobban elmondja Ákos, a saját csapata és a felszolgáló csapat és a vezetőség, vagy a tulajdonosi kör, hiszen a séf maga is mondjuk a vezetőségbe tartozik, felé mindenfajta helyzetnek a kezelése, a gazdaságtól kezdve a szakmaiságig, a szerviz gördülőkenséig, a pályával való kapcsolattartásig, az egy nagyon karakán személyiségnek kell lenni, hogy ezt valaki össze tudja fogni. És van olyan tapasztalatunk, hogy nagyon hittünk mondjuk egy fiatal srácba a csapatból, és nem tudta ide kiforni magát, megállt egy szinten, ameddig ő el tudott jutni, és patentul dolgozik, és mindig lehet rám számítani rá, és precízek minden, de valahol nem tud összefogni a csapatot. Másban meg, akivel nem gondolta volna az ember, szépen fölépül egy ilyen érzés. Tehát ez, hogy valaki vezető hajlam és séfként tud-e irányítani, ezt sose tudjuk pontosan.
De innen van az, hogy az a városi legenda, hogy a konyha az ilyen feszült hely, ahol a séf áll, és kiabálva dirigál, és nem tolerálja a hibákat.
Na most nézd meg, Ákos, el lehet képzelni, hogy
igen, kiabálva. Ránéz.
Csak a csendes terrorista, mindig azt mondtam oda.
Szóval hogy van ez nálad, Ákos? Mert neked az a híred, hogy nagyon kedves séf vagy.
Én nagyon jó, bárki mondta, azt köszönöm szépen, és azt behívom egy ebédre, akármikor. De az az igazság, hogy igen. Ja, várom szeretettel majd. De tényleg mindenkinek a fejébe azért egy séf karakter, az mindig valamilyen egóharcos, vagy egy apró séf.
De ez nem véletlen, ez nem csak olyan városi legenda szerintem.
Nem, az biztos, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan típusú karizmatikus személyiségnek kell lenni a séfnek, akinek az elképzelései, ötleteit, azt végig kell vinnie 20-30-40-50 emberen keresztül, és azt mindig tudja egy szinten tartani, kell ilyen szempontból a keménység. Én pont az a típusú vezető vagyok, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy pszichológus, pszichiáter, barátnő, anya, apa, mindenfajta szerepet fel kell tudnom venni, mert mindenkivel más és más nexussal kell majd megbeszélni bizonyos problémákat.
És ez nem fáraszt?
De biztosan fárasztó, de hogyha az ember pontosan tudja, mi a feladata, akkor ez neki ilyen teljesen természetes, és én nagyon szívesen, nagyon örömmel beszélek a csapattal, mert vice versa mindenkinek jó, hogyha én tudom őket inspirálni, akkor ők jobban dolgoznak, jobban tud működni a konyha egysége, én szabadabban tudok minden más, egyéb más dologgal is foglalkozni, az étterem boldog, a tulajdonos boldog, szóval ez ilyen nagyon komplex az egész folyamat, de én nem hiszek abban, amikor ilyen erőszakosságot kell bevinni. Én szeretem azt, amikor lehetőséget adok mondjuk, hogy nem vagyok egóharcos, hogy az ételeket is alkothatnak a srácok, hogyha ők jobban oda teszik magát, mert azt látom rajtuk, hogy ő gondolkodott rajta, dolgozott rajta, akkor igenis, én megtisztelem azzal, hogy figyelj, nyugodtan mondd el, hogy ezt te csináltad meg. Ettől nekem nem lesz semmivel sem jobb vagy rosszabb. Én boldog vagyok, hogy téged látlak fejlődni, látom azt a szakmai alázatot, amit belepakolsz, és azt díjazzuk. És ez egy szuper dolog. Én jobban szeretem ezt.
Hogy nem vagy egóharcos a művészek, vagy a művészettel foglalkozó emberekről, tényleg az a valószínűleg lehet, hogy közhely, de hogy ott de önmagában az, hogy művészettel foglalkozol, az exhibicionizmus kell bele egó.
Biztos, hogy van bennem is ego, de szerintem tök egészségesen tudom ezt kezelni, és nekem azzal semmi bajom nincsen. Vagy ha azt mondom, hogy intelligensen tudom kezelni az egót, az így értelmes, nem tudom, mennyire értelmes-e vagy sem, de hogy...
A helyén tudod kezelni az egót?
Igen, mert én úgy fogom fel ezt az egész dolgot, hogy az én életemben az is pozitív, hogyha mellettem lévő fiatalember olyan szintre tud emelkedni, hogy akár még le is előz engem, sokkal sikeresebb lesz.
Zavarna.
Egyáltalán nem, mert az is engem emel, mert akkor valamit jól csináltam, jól tudtam átadni esetleg a gasztronómiai szeretetet, jó mentor voltam, jó vezető, oktató, vagy akár csak simán lelkileg tudtam őt építeni, az nekem is jó, mert azt én is boldog tudok lenni attól, hogy látom, hogy ő fejlődik, és nekem azzal semmi bajom nincsen, hogyha valaki leelőzve sokkal jobb, nekem azzal semmi bajom nincsen, sőt, mitől én örülök neki.
Tehát ez a műfaj, ez az egóról szól, hogy én vagyok valaki, értem jönnek nem, be az étterembe.
Nem. Ez a legnagyobb közhely. Egy étterem nem a séf miatt működik, egy étterem a csapat a legfontosabb része. Mert én így lehetek a világ legjobb séfje, hogyha egy kellemetlen, egy arrogáns felszolgával találkozik valaki, a világ legjobb ételét is el tudja rontani. És ez vice versa, hogy van egy nagyon jó felszolgáló, nem tud egy rossz ételt jobbá tenni, hanem ennek a balanszát kell megtalálni, hogy olyan hangulatot tudjunk teremteni, amikor az első pillanattól fogva, amikor a vendég csak telefonál, hogy szeretnék idejönni, milyen kolléganőkkel beszél esetleg telefonon, hogy segítenek neki a foglalásba, majd amikor megérkezik. Szóval ez tényleg egy csapatról szól. És én magam sem szeretem a saját egoharcosokat a konyhán. Inkább a csapatjátékosokat sokkal jobban, vagy hamarabb veszem föl az étterembe, még úgy is, hogyha nincsen olyan képessége, hogy fantasztikus mondjuk esetleg valamilyen területen.
Tehát inkább csapatjátékos legyen?
Inkább igen. Nekem sokkal fontosabb maga az ember, mint az, hogy milyen szakmai tudása van.
És hogy tudod kezelni, ha nem, vagy tévedsz, rossz embert veszel föl? Nem jön be?
Idő után elmegy. És hogyha elmegy, Szerintem igen, idő után el fog menni úgyis. Mert érzi azt, hogy a csapat kitaszítja. Nekem volt egy nagyon jó példám erre, volt egy nagyon kedves barátom, aki éveket dolgoztam, majd elhívtam, hogy mi lenne, hogyha nálam dolgozna szusévként, ilyen vezetőhelyettesként, de olyan egoharccal jött, hogy ő a Atya Úristen kategória egy picit, hogy fölfalta a csapatom. Egyszerűen utána...
Fölfalta?
Fölfalta vizuálisan.
Abszolút értjük. Igen,
és hibát hibára halmozott. Nem tudott kibontakozni. Egyszerűen belerokkant.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Sárkozi Ákossal és Kalocsai Zoltánnal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.